Isten ítélőszéke. Spurgeon prédikációja. Elhangzott 1881. május 29-én a londoni tabernákulumban. Nyomtatáról megjelent 1601. prédikáció. Olvasom az internetről az üdv üzenete harmadik kötetéből, az abcsel29.hu oldalról. Ez a prédikáció egy évszázaddal ezelőtt lett német nyelvből fordítva magyarra. Fordította Balogh Lajos. Isten ítélőszéke. Alapige, római levél, 14. rész, 10-12. Teredő versek. Te pedig miért károsztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé, mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Minden kétségen kívül tévedés fordult elő a bibliafordításnál, mert a felolvasott rész 10. versénél, ahol azt olvastuk, Krisztus ítélőszéke elé, annak a helynek így kellene hangzania, az Isten ítélőszéke elé. Szinte merem azt állítani, hogy ez a szó Krisztus becsúszott csak e kéziratba, mivel Pál apostol Krisztusról szólt, és szinte természetesnek tűnt, hogy ezt a gondolatmenetet tovább folytatva ugyanezt a nevet használja. Pál nem azt mondta, hogy Krisztus, hanem azt, hogy Isten, de mindkét kifejezés alatt ugyanazon szemét értette. Az apostol tudta, hogy Krisztus Isten, és ha mégis Krisztusról szól, akkor ebben nem tért el a tárgytól, ha őt Isten cím alatt említi. Szükséges volt rá nézve, hogy az Isten szót használja, mert elöljáróban akart szólni egy ószövetségi helyről, amely Isten uralkodásáról szól, és amely az egész emberiség által elfogadtatik és elismertetik. Tehát ige szakaszunk így hangzik, mindnyájan odaállunk majd az Isten ítélőszéke elé, mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Figyeljétek meg, kérlek, hogy mi erős bizonyítéka ez a hely Krisztus istenségének. Mert az egész hely róla hangzik. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. És közvetlenül utána, anélkül, hogy megszakítaná a gondolatmenetet, szól az apostol Istenről, amiből kitűnik, hogy ugyan egy szeméről beszél, mikor Krisztusról és Istenről szól, mert az egyikre mondottakat vonatkoztatja a másikra. Egy másik helyen pedig egész nyíltan kimondja az apostol, hogy Krisztus az, aki a világot kormányozni fogja. Nézzétek csak a korintusbeliekhez írt 2. levél 5. részének 9. és 10. versét. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk. Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Mindezekért tehát, bár Isten szónak kellene ott állnia, értelem szerint mégis jó a Krisztus. Igen, fontos pont lett volna Pál részére, ha különbséget vont volna Krisztus és Isten között. Már tudnélik, ha kétségei lettek volna istenségére nézve. Rejánk nézve mérhetetlen nagy szükség lett volna, hogy megóvjon attól, miszerint egy közönséges embert istenítsünk. Olyan távol van azonban, hogy fáradtságot vegyen magának arra nézve, miszerint különbséget tegyen Krisztus és Isten között, hogy ezt a két szót minden fontolgatás nélkül cserélgeti fel egymással. Ugyanegy lélegzet alatt beszél kettőjükről, amiből újra kitűnik, hogy egy és ugyanazon személy létezik a két elnevezés alatt. Az Úr meg fogja ítélni az ő népét, és azután kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Timóteushoz írt 2. levél 4. rész 1. vers. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik által is szegezték, Jelenések könyve 1. rész 7. vers. Az apostolnak ezt a kijelentését Krisztus ítéletéről egy ószövetségi jövendőlés is bizonyítja, amely világosan egyedül Jehovára vonatkozik. Olvassátok csak el Ézsaiás könyvének 45. részének 22.-23. verseit, és tanuljátok meg ebből, hogy a mi Urunk Jézusunk a Jehova. Imádjátok tehát őt örömmel és boldogan, mint megváltónkat és Istenünket, akinek dicséret és dicsőség legyen mindörökkön örökké. Az utolsó ítéletről szóló tant, amelyről ma reggel beszélni akarok, bizonyos ok miatt hozom fel beszédem bevezetéseként. Pál úgy látta, hogy a keresztények közt meglehetős mérben uralkodik az a szokás, miszerint egymás ítélői legyenek. Tartok tőle, hogyha Pál esetleg most közénk jönne, nem sok különbséget találna a jelenlegi és az akkori viszonyok között. Akkor ugyanis túlnyomó számban voltak a megtértek közt zsidók, és mint ilyenek, régebbi vallásos szertartásaikat magukkal hozták a keresztény gyülekezetbe is. Azok, akik a szertartásos törvényeket állítatosan megtartották, úgy érezték, mintha erőszakot tettek volna lelkismertükön, ha a törvény egyes pontjait a többiek nem vették figyelembe. És ha esetleg bizonyos szokásokkal fel is hagytak, amelyeket a törvény pillanatnyilag nem ítélt fontosaknak, de annál nagyobb gondot fordítottak mások megtartására, mint például a bőtök és az ünnepek napjaira. Egyes őszinte, de gyenge hívők afölött aggodalmaskodtak, amit ettek, és a törvény utasításait a tiszta és tisztátalan ételek fölött lelkismeretesen be akarták tartani. Ugyanegy időben olyan tagjai voltak a gyülekezetnek, akik azt állították, és pedig helyesen, hogy Krisztus eljövetele megszüntette az Ószövetséget. Az ünnepek és a bőtök mind csak előképek és árnyékok, amelyeknek a lényege Krisztus. Vagy nem mutatta-e meg az Úr éppen Péternek, az elkülönödés prédikátorának, hogy ettől kezdve immár nincs közönséges vagy tisztátalan? Azok a férfiak, akik erős hittel bírtak, gúnyolták gyengébb hitű testvéreiket, mintha azok téptanokban hittek volna, és ezáltal nehéz igát vettek saját nyakán. A gyengébek azonban így feleltek, nem, mi nem vagyunk hitetlenek, sem téves hitűek, hanem csak lelkismertesek. Míg ti túlságosan igénybe veszitek szabadságotokat, és ezzel a mi érzékenységünket megbántjátok. Ilyen képpen ítélték el a gyengébek az erőseket, és azzal vádolták őket, hogy szabadságuk végtelenségbe megy át. Míg ezzel szemben pedig az erősek sajnálkozással néztek le a gyengékre, és még azt is kétségbe vonták, hogy ezek egyáltalán részesülnek-e a Krisztus szabadságában. Egyiküknek sem volt igaza, mert ítélgették egymást. Pál, aki maga szintén döntőleg szembeszállt a judeai törvényeket fenntartó párttal, és aki minden tekintetben a tiszta és az egyenes útját mutatta a keresztény szabadságnak, mikor látta, hogy a civakodás telleme tör magának oda utat, hol a szeretetnek kellene uralkodnia, elszántan fellépett és oda kiáltotta: ne ítélgessétek egymást! Mit akartok az ítélettel? Jön majd egy nagy ítélet! Szándékosan említette meg a jövendő nagy ítéletet, hogy így ennek óriási befolyását a lelkekre biztosítsa, különösen mikor az ítélő már az ajtó előtt van. Engedjétek meg, hogy egy kevés ideig ennél a gyakorlati értékű pontnál időzzem, hogy így megláthassátok, miként feddi meg Pál apostol az ítélkedés szellemét. Először is azt mondja, és nagyon helyes véleménnyel, hogy az természet ellenes. Miért ítéled meg a te testvéredet? Miért veted meg őt? Ne felejtsd el, hogy az, akit megítélsz és akit megvetsz, az a te testvéred. Azt mondtad annak a gyengébbnek, hogy neki nincs hite, vagy téves az a hit, amivel bír. Te pedig annak az erősebbnek azt mondtad, hogy féktelen, mert a szabadságot élvezte, holott elfelejtett, hogy ő a te testvéred. Egyáltalán, ha valakit bírálgatni akarunk, akkor azok lehetőleg ne legyenek azok közül valók, akik ugyanazt a zászlót lobogtatják, mint mi, és akik lelki közösségben vannak velünk. Vagy nem egy családot képeznek az összes hívők, a Krisztus családját? Miért akarod tehát testvéredet megragadni, és a magad ítélőszik elé hurcolni? Testvért a testvér ellen, és ottan felelősségre vonni, sőt esetleg el is ítélni. Ha a világ ott kint el is ítéli Krisztust, akkor ezt meg tudjuk érteni, mert a világ gyűlöli mesterünket, és gyűlölni fog bennünket is. De a keresztény közösség határán belül nagyon kell ügyelnünk arra, hogy egymást ne bírálgassuk. Inkább bocsássunk meg a gyengébeknek, tűrjük el őket, semhogy tökéletlenségüket fedezzük fel. Őrizkedjünk attól, hogy ott is hibákat keresgéljünk, ahol nem találunk. Adná Isten, hogy a tökéletes szeretet minden gyanú okot, rossz indulatot kiölne belőlünk, hogy teljes bizalmunk legyen egymáshoz, és őszinték lennénk egymással és az Úrral szemben. Az egymás megítélése tehát a keresztények között először is természetellenes. Azon kívül pedig megelőzése az ítéletnapnak is. Lesz majd egy nap, amikor az emberek megítéltetnek. Megítéltetnek sokkal helyesebb mérték szerint, mint ahogy ti vagy én ítélnénk. Miképpen vitorolhatnánk hát magunknak azt a jogot, hogy az Isten ítélőszékébe ülve, az ítélendőket magunk elé állítva, mint egy próbát tartanánk a ma rettenetes és félelmetes órából. Az ítélet elég jókor fog jönni. Bár csak kegyelmes lenne az Úr nekünk a ma napon. Miért akarod te ezt az órát siettetni azáltal, hogy magad akarsz az ítélőszékbe lépni? Enyém a bosszúállás, én megfizetek, szól az Úr. Ne igyekezzünk elhozni ezt az időt avval, hogy meg akarjuk kísérelni, miszerint a konko és a búza közt különbséget tegyünk. A konkoly, amelyről az Úr egy példabeszédben szólott, annyira hasonlít a búzához, hogy a kettő között különbséget tenni nem lehet, és ezért hangzott így a parancs, hagyjátok, hogy együtt nőjön mindkettő az aratásig. Az aratás idején azután majd azt az utasítást adja az aratóknak, hogy válasszák szét az igazi búzát attól, amely csak hasonlít hozzá. Ránk vonatkoztatva tény az, hogy a szentek megítélik a világot, de a jelenre nézve az a szabály, ne ítéljetek semmit idő előtt. Különbséget tehetünk a külsőleg vétkes és a külsőleg tiszta dolgok között. Ama jelek szerint, amelyeket az Úr adott nekünk, s amelyek így hangzanak, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azután, ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Mint a gyülekezet dicsőségének őrzői, kényszerítve vagyunk arra, hogy ezeket a szabályokat használjuk. De a testvér és testvér között, kik jelentéktelen dolgok felett különbözőképpen vélekednek, keresztény és keresztény között, ahol mindegyik engedelmeskedik a lelkismeretének, nem szabad egymást kölcsönösen elítélnünk. Gondoljatok erre, testvéreim! Van itt elegendő munka mindenki részére, hogy a vízbe vetett hálót képesek legyünk partra húzni. Vagy mit tesztek? Leültök, hogy a jókat a hajóba tegyétek, a rosszat pedig kivessétek? Hagyjátok ezt a munkát későbbre. A fő dolog most, hogy a hálót a partra tudjuk vonszolni. Feszítsétek meg összes erőtöket, és úgy húzzátok. Mi hamar itt lesz az az idő, hogy megnézzük munkánk eredményét, a hamisakat az igazaktól elkülönítsük. Továbbá, eltekintve ettől, ha a szenteket bírálgatjuk, nem csak a végső ítéletbe nyúlunk bele, hanem beavatkozunk Krisztus hatáskörébe és jogaiba. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, és ez lesz az igazi ítélőszék. Hányszor kellett már megjelennem embertársaim ítélőszéke előtt? Sokszor megtámadták a mi felfogásunkat, keresték azok indító okait. Egy időben nagyon kifogásolták a mi viselkedésünket, beszédünket, vagy azt a módot, ahogyan a gyülekezetben ügyeinket elintézük. Valójában nagyon csekély fontosságú az emberek ítélőszéke előtt megjelennünk. Szinte joggal vonakodhatunk attól, hogy megjelenjünk földi törvényszékek előtt. Mert az ember nem úr, és nem vagyunk kényszerítve arra, hogy idézéseinek engedelmeskedjünk. Honnan ered az, hogy sok testvérünk van, aki úrnak képzeli magát, és maga elé idézi embertársait, hogy elítélje őket. Ismerek testvéreket, akik nem csak hogy bírálgatják azon embertársaikat, akikkel érintkeznek, és hozzá szigorúan bírálgatják, hanem beképzelnek maguknak megfoghatatlan dolgokat olyan emberekről, akiket sohasem láttak, és nem ismertek. És aztán csökönyösen megmaradtak, emely gyanútáplált a felfogásuk mellett. Némelyek beképzelnek maguknak egyesekről olyan szavakat, melyeket az illetők soha nem használtak. Mások pedig anélkül, hogy félreértésre hivatkozhatnának, egyszerűen bezárkóznak, s rosszat gondolnak testvérükkel szemben. Képtelenek velük megbékülni, és így vonosz gondolnak a szívükben. Úgy érzik, hogy őket kevésre becsülik, és ezért vannak rossz véleménnyel bárkivel szemben. Próbáljátok csak egyszer magatokra erőszakolni ezt a véleményt, hogy titeket kevésre becsülnek, és akkor rögtön azt teszitek észre, hogy mindenki lebecsmérel benneteket, aminek a következménye az lesz, hogy viszont a ti szívetekben is gyűlölet keletkezik mindenki iránt. Vannak emberek, akik különösen alkalmasak a fecsegésre, akik beszédjük által el tudják hitetni veletek, hogy Sodomában vagy Gomorában éltek, vagy még ennél is rosszabb helyen. Beplántálják szívetekbe azt az érzést, hogy mindenki, akit bizalmatokkal megajándékoztok, egy alávaló csaló. Mindenki, aki buzgó, csak közönséges haszonhajszoló. Hogy minden hitszónok azt mondja nyilvánosan, amit titokban maga sem hisz. Hogy minden bőkezű adakozó csak büszkeségből vagy hiúságból adakozik. Úgy, hogy mindet összefoglalva, ti voltak éppen egy olyan helyen laktok, ahol az iskáriótes Judás utódai 10 000-re szaporodtak. Mikor az ember egy ilyen csúnya tulajdonságú egyént végighallgatott, akkor este hiába fekszik ágyába, nem képes haludni. Az egyedüli vigasz az, hogy semmi sem igaz mindeme csodálatos felfedezésekből. Ezek a jellemtelen alávaló megnyilatkozások semmi más nem jelentenek, mint az ítélgetésnek egy bohózatát, és semmi többet. Miért tulajdonítanak oly sokat ezeknek? Minek utána úgy szí, mint én, mindent megtettünk, hogy az ítélgetésektől menekülve eme emberektől megszabaduljunk. Ha a legjobb oldaláról tekintjük meg e dolgot, akkor nem más, mint kicsinyes gyermekjáték. Ha pedig a legrosszabb oldalát tekintjük, akkor durva beavatkozás az Úr Jézus jogaiban. Aki az egyedüli ítélő az Anyaszentegyházban, és aki rövid idő múlva, mint a legfőbb bíró el fog jönni, menjek felhőin, és meg fogja ítélni ezt a világot. Az apostol meglehetősen erősen kifakad az Úr gyülekezetében megnyilvánuló gáncsoskodás gonosz szelleme ellen. És hogy erre halálos ütést mérjen, így szól. Ez mind hiába valóság. Egyikőtöknek sem kell a másikat ítélgetni, mert mindketten, te a testületeddel együtt, megjelentek az Isten ítélőszéke előtt. A te bírálatodra semmi szükség nincsen, mert hogy ember értéktelen, akkor a bíró majd elítéli azt. Nem kell a mindenható jogaiba beleavatkoznotok. Az Úr minden esetre jobban tudja az emberek viszonyait, viselkedését és cselekedeteit, mint bárki a földön. De még valamit. A ti ítéletetek mindenképpen felesleges. Az időtöket sokkal jobban felhasználhatjátok, ha meggondoljátok, hogy most, miközben oly szorgosan és szigorúan bírálgattok mindenkit, akiben csak egy kis hibát vesztek észre, ez alatt ti magatok is észrevétlenül közeledtek oda, ahol egy nem tévedő szem fog ítélet alá vonni. Igyekezzetek tehát arra, hogy könyveitek rendben legyenek az elszámolásra, és hogy minden tétel megfeleljen magáért. Ha megóvjátok saját szíveteket, melyből fakad minden élet, ha nyelveteket megőrzitek és féken tartjátok, és ezáltal uralkodtok egész lényeteken, ha a jó cselekedeteket, nyújtó alkalmakat felhasználjátok, ha felnéztek uratok szemébe, mint a rabszolganő néz úrnőjére, ha mindezeket megteszitek, akkor olyasmit tesztek, amely sokkal jobban kifizeti magát, mint a mások bírálgatása. Sokkal jobban válik Isten dicsőségére, sokkal nagyobb hasznot hoz a gyülekezetre, és sokkal inkább válik saját lelketek üdvére. Ezért mondja is itt végül az apostol, mert mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Testvéreim és nővéreim, előttökbe tárom ezeket az igazságokat. Ezek az igazságok minden esetre inkább nektek valók, mint a világnak. Ez azoknak szól, akiknek van hitük, kik a szeretet háztartásában bent vannak. Hozzájuk van intézve az a figyelmeztetés, hogy ne ítélgessenek. És pedig abból az alapból kifolyólag, hogy mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Nem tudom, hogy vajon szükségtek van-e különös figyelmeztetésre barátságtalan ítéletek miatt. Azt azonban tudom, hogy a figyelmeztetésre szükségtek van, mint ahogy általában minden gyülekezetnek szüksége van. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nem kell sokat szenvednünk e nagy bűn miatt. Ennek dacára azonban mégis előfordul ez kisebb-nagyobb mértékben, még mindig a hívők között. Nemrég olvastam egy érdekes lapban egy igen jó megjegyzést a Jelenések könyvéről, amely jó hasonlatot ad a kezembe. A szerző azt igyekszik megmagyarázni, hogy miért nincs a dán törzse megnevezve a mennyei jelenésekben, azon törzsek között, melyekből 12 000 lélek lett kiválasztva. Az összes törzsek itt vannak, csak egyedül dán hiányzik, és Manasse törzse foglalja el az ő helyét. Azt mondja a szerző, hogy azért van ez, mert dán ítélőt jelent, vagyis olyant, aki bíráskodik. Ezek a gonosz gondolkozású bírák, Jakab 2:4, mindenkor sok csapást és bajt okoztak az Izraelnek. Egy cseppet sem haboztak attól, hogy meg ne ítéljék, s el ne vessék a testvérüket. És mindent, s mindenkit megítéltek, kivéve csak önmagukat. Mindenki, aki az általuk felállított sibollettet nem tudta kimondani, Bírák 12:6, úgy, mint ők, azt elítélték, mint valami eretneket, akit nem szabad eltűrni, hanem amennyire hatalmuk kiterjed, lehetőleg kiirtani. Hiába volt az megírva, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől itt van a dicsérete. 1 Korintus 4:5. Tacára minden előnyüknek, melyben a törzsnek része volt, mégis megtették azt, hogy rókákat összekötözve, farkaik közé tüzes csóvákat raktak, és így felgyújtották szomszédjaik, gabona gazdait, a vetéseket és az erdőket. Ez egy olyan cselekedet, amelyet még Sámsonnál sem tudunk elfogadni, mikor ugyanezt cselekedett a filiszteusokkal. A dán nemzetségének ez az előszeretete a rókák és tüzes csóvák iránt, mint egy vörös fonál végighúzódott történetükben egész a mai napig. És így aztán dán, az ítélő helyett, bírunk egy Manasséval, aki felejt. Egy olyannal, akit bár testvérei eltaszítottak, az ő sértéseiket mégis eltűrte és elfelejtette. És ezt mi jó cserének tartjuk. Ott fent pedig az örök otthonban, az új Jeruzsálemben, ahol nincsenek hibák és fogyatkozások, ottan dán, a földi kígyó vagy a fiatal oroszlán nem fog helyet kapni. Ha esetleg némely dán nemzetségűek, vagy dáni indulatúak ezt hallják vagy olvassák, könyörögjenek kegyelemért, hogy szokásaiktól és rossz természetüktől megszabaduljanak. Ezek után most már rátérek beszédem tárgyára, a jövendő ítéletről szóló tanra. Bár csak az Úr bevésné ezt szíveinkbe. Első fejezet. Fordítsuk gondolatainkat a jövendő ítéletre, és vegyük figyelembe legelőször is azt, hogy ez az ítélet általános lesz. Mert mindnyájan odaállunk az Isten ítélőszéke elé. Ítélet alá esik tehát az emberiség minden rendű és rangú tagja. Felelősségre vonatik az erősebb gyülekezeti tag is, aki szabadságában oly messzire ment, amennyire csak tudott, messzebbre is, mint amennyire szabad lett volna. Azt mondta, hogy neki igaza van, hogy helyes az, amit tesz, de voltaképpen csak Krisztus ítélőszéke előtt tűnik ki, hogy igaza volt-e. Ítélet alá esik a gyengébb testvér is. Felelősségre vonatik ő, aki oly szigorú és pontos volt, s nem kellett volna megszólja a másik embert, aki szabadságot érzett lelkismertében. Neki is meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt, mert esetleg hibáztatta azokat, akik lelkismertük szabadságában bátrabban jártak el. A jámborság bármi magas foka sem vonhat ki bennünket eme utolsó vizsgálat alól, és semmiféle gyengeség sem szolgálhat enyhítő körülmény gyanánt. Az az ember, aki egy talentumot kapott, éppen úgy felelősségre vonatik, mint az, aki 10-et kapott. A gyenge keresztjének sok próba alól mentetnek meg az Isten kegyelme által, hanem ez utolsótól senki sem szabadulhat meg, sem a gyenge, sem az erős. Azok az emberek, akik a gyülekezetben valamilyen hivatást töltenek be, felelősségre vonatnak ezért, amiképpen ezt Pál apostol a zsidókhoz írt levél 13. rész 17. versében mondja: engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, s fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók. És ismét, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az az, hogy mindenik hőnek találtassék. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Téltre hullva kérhetném a ti részviteteket, aki egy ilyen nagy gyülekezetnek prédikálok, azon kívül még egy sokkal nagyobb tömegnek, akikhez a sajtó útján szólhatok. Ki az, aki egy ilyen helyen hőnek találtatik? Azt hiszem, az összes prédikátorok könnyekkel a szemükben kiálthatnak hozzátok: testvérek, imádkozzatok értünk! Legforróbb és legőszintébb vágyam, hogy ment legyek minden embernek a vérétől. Ha azt mondhatnám halálos ágyamon, amit Fox György mondott, hogy tiszta vagyok, akkor ez szinte magába foglalná az egész mennyországot, amit csak kívánni tudnék. Vaj, ha úgy tudnánk betölteni hivatalunkat, hogy végül képesek lennénk ilyen nyilatkozatra, mint Pál: a ma jó harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. Ez az én lelkem legönzőbb kívánsága. Igen, de csak hogy nem csak prédikátorok, diakónusok, vének és olyanok, akik a gyülekezetben valami magas állást töltenek be, vonatnak felelősségre a Krisztus ítélőszéke előtt, hanem a legkisebb tagok is, akik sohasem merészkedtek másra gondolni, mint hogy egyszerű gyülekezeti tagok legyenek. Nem lesztek képesek arra, hogy egyszer s mindenkorra elrejtsétek magatokat. Annak az embernek, akinek csak egy talentumja volt, éppen úgy meg kellett jelennie ura előtt, mint annak, akinek 10 volt. Mindkettőnek számolniuk kellett cselekedetükről. Ami urunk minden egyes szolgájának megmondja: vess számot sáfárságodról. Isten megítéli az igazakat és a hamisakat, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Nincsen arra alkalmam, hogy behatoljak az ítélet lényegébe, tekintettel az igazakra és a hamisakra, hanem hivatkozom arra a tényre, hogy az egész emberiség megítéltetik a Rómabeliekhez írt levél 2. rész 5. és következő versei szerint. Te ember, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint, azoknak, akik a jó cselekedetben való állatotossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, megfizet örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, megfizet búsulással és haraggal. Nyomorúság és intség lészen minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először, azután görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először, azután görögnek, mert Isten előtt nincsen személyválogatás. Micsoda óriási tarka tömeg fog összegyűlni az ítélet napján minden nemzetségből, népből és nyelvből. Lesznek ott mindenféle korú emberek. Lesznek gyermekek, ifjak, leányok és hosszú életet élt aggok. Lesznek ott királyok és hercegek, hogy előterjesszék sáfárkodásuk eredményeit. Lesznek tanácsadók és bírák, hogy megfeleljenek a legfőbb bírónak. Ott lesz a szegényeknek, a szükölködőknek és a szomjazóknak óriási tömege. És ott lesz azoknak a lelkeknek rémítő nagy sokasága, kik Istent elfelejtették, lelküket pedig elhanyagolták. Mindnyájan ott lesznek, kivétel nélkül. Az ítélet általános lesz. János ezt mondta, láttam a megholtakat, úgy a nagyokat, mint kicsinyeket, ott állani az Isten előtt. Úgy a bárányok, mint a kosok egybesereglenek a pásztor előtt, aki el fogja választani őket egymástól. Az okos és a bolond szüzek egyformán meghallják majd a kiáltást ének idején. Imhol jő a vőlegény! A sziklára és a homokra épített házak egyformán megpróbáltatnak az utolsó, a legrettenetesebb vihar által. A búza és a konkoly egyaránt kivágattatik. Jó és rossz halak egyaránt kivettetnek a hálóból, míg a tömegek, a népek, kik nem ismertik Istent, rettegéssel és gyötrelemmel fogják hallani az ítéletet, amely hangzik feléjük. Az élet könyve meg fog nyittatni akkor, és a szentek és bűnösök egyaránt hallják a rájuk vonatkozó ítéletet. Azt mondja az Isten igéje, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amint a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. A szentek részére az ítélet azért, amit cselekedtek, tiszta igazságból fog hangzani. Mert hiszen az ő cselekedeteik azt tanúsítják, hogy tényleg Isten fiai voltak. Azt fogja mondani a bíró, jöjjetek ide, atyámnak áldottai, és bírjátok-e földet, mely megkészítettet nektek a világ fundamentumának a felvettetése előtt. És azután jön az indokolás. Mert éhező voltam, és ennem adtatok nekem. Szomjas voltam, és innom adtatok nekem. Ezek a szavak lesznek a bizonyítékok, arra nézve, hogy ők a Krisztusban voltak. Bizonyítékok arra, hogy hit által megigazultak. Ezzel szemben, a másik oldalon, keserűen fogják hallgatni annak a ténynek bizonyítását, hogy ők nem az Úr neveltjei. Mert azt fogja nekik mondani, mert éhező voltam, és nem adtatok ennem. Szomjas voltam, és nem ittattatok meg engem. Beteg voltam, fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. A legkevésbé sem kell félnünk a jövendő ítélettől, ha tudjuk, hogy a Krisztusban vagyunk. Mert ki az, aki fél a törvényszék elé menni akkor, mikor tudja, hogy a bíróság elnöke mihamar ki fogja mondani az ő ártatlanságát? Ah, mi tökéletes, mi teljes a keresztények szabadsága! Nem lesz ott egyetlen egy vádló sem. Olyan fényesen ki fog tűnni egy hívőlélek megigazolása hitáltal, hogy mikor ítélet alá kerül, egyetlen egy vádolója sem fog megjelenni. Mert kicsoda vádolja az Isten megigazoltjait? Ez a kérdés betölti zengészségével az egész ítélőcsarnokot, ahol Isten van, a hű, a mindent látó Isten. Talán ő vádolja őket? Távol legyen! Isten az, aki megigazít. Azon kívül pedig a csarnokból ismét felhasson a kérdés, ki vádolja az Isten megigazultjait? Meghallják ezt a szódatot a mennyben, és az angyalok, akik minden hívőt őriznek és figyelnek, amint célja felé halad, nem lépnek fel vádolóan. Ezt a kihívó kérdést meghallják a pokolban, ahol az ördögök fogcsikorgató dühvel gondolnak a hívőkre, de mégsem mernek egy hazugságot vagy rágalmat kovácsolni ellene. Boldog ember, aki bátran mondhatja, immár eltitetett nékem az igazság koronája, melyet az Úr, amaz igaz bíró, meg fog nekem adni azon a napon. Figyeljétek csak meg, hogy azt a koronát, mint bíró fogja adni, és pedig ama napon. Ki az tehát, aki félelemmel lép az ítélőszék elé? Ha minden panasz és minden vád elhal, és ezen kívül még jutalom is kínáltatik. De ti még azt mondjátok, hogy a hívő vétkezett. Igen, vétkezett, de ezek a bűnök megbocsátattak, és most olyan igazsággal ruházhatott fel, melyel meg tud felelni a törvénynek. Meg akarom nektek mondani, mielőtt másra térnék át, hogy miképpen lesz a keresztény ítélet alá vonva, dolgai megbírálva, úgy, hogy kizárt dolog, miszerint átok alá essen. Ide tartozik a másik felhasználó kiáltás. Ki az, aki átkozni, kárhoztatni akar? A bíró az egyedüli, aki megátkozhat valakit, és mi biztosak vagyunk, hogy ezt nem fogja megtenni. Mert Krisztus az, aki meghalt, és aki fel is támadott, és aki az Isten jobbján esedezik, mi érettünk. Ne rettegjetek tehát attól, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hanem imádkozzatok, hogy mint János mondja, örömünk legyen az ítélet napján. Mert az Úr Jézus az, aki, mint Judás apostol írja, titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben, nagy örömmel. Nincsen senki, nem volt és nem is lesz, aki megszabaduljon az ítélettől. Az Ádám és az Éva törzséből származott minden lénynek meg kell felelnie magáért. A földnek királyai, főemberei, az erősek, a nagyok, a szabadosok és a gyengék egyaránt mind meglátják annak az ábrázatját, aki az ítélő székben ül. Meg kell jelennünk úgy, mint ahogy büntetés vagy előrevezetés terhe alatt meg kell jelennie mindenkinek a földi törvényszék előtt. Jézus szavai így hangzanak, imé eljövök hamar, és az én jutalmamat magammal hozom, hogy megfizessek mindenkinek érdeme szerint. Mi kelletlenül fognak a lázadók megjelenni ott a trón előtt? Fáraó, megismer ottan valakit, aki sokkal nagyobb, mint Mózes? Heródes meg fogja látni a kisgyermeket a trónon ülve? Judás felakasztotta magát, hogy lelkismeretének ítélete elől megszabaduljon, de semmi esetre sem fog Isten ítélete elől megszabadulni. Habár több mint 4000 esztendő múlt már el, mióta emberek halnak ezen a földön, és csontjaik már teljesen porrá és hamuvá váltak, mégis, ha az isteni ítélet harsonái megzendülnek, akkor minden test feltámad, megelevenedik, és mindenki saját magáért fog felelni a ma nagy napon a mindenség bírójának. Fogadjuk el tehát a nagy igazságot, hogy Isten egy napot rendelt, melyen az egész világot igazságban megítéli a ma férfiú által, akit erre kirendelt. Második fejezet. A második igazság, amelyet annyira ki akarunk emelni, amennyire csak lehet az, hogy ez az ítélet egyéni, azaz személyes lesz minden egyes lélek számára. Ez a tulajdonképpeni veleje annak, amit az apostol mond, hogy mert mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Az ítélet nem lesz egybefoglaló vagy összevont egy egész nemzetség részére, hanem mindenki egyedül fog számot adni magáról. Nem fog szólni az ítélet egy család vagy egy egyesület tagjairól, hanem minden egyes lélekről külön-külön. Ügyelj erre, ó ember! Mindenkinek számot kell adni a maga cselekedeteiről, gondolatairól, szavairól és szándékairól, sőt, nem csak erről, hanem saját magáról. Mindenkinek számot kell adni a szívének állapotáról, kedének felfogásáról, Istennel szemben, azután arról, hogy megtérte, hisze, szereti-e Istent, és hogy buzgó, igaz és hű volt-e. Ha a számodás csak a gondolatokra, szavakra és cselekedetekre vonatkoznék, már elég volna, csak hogy mindenkinek saját magáról kell számot adnia, arról, hogy mi volt, hogy mit tett, hogy mi volt a szívében, és arról, hogy mi cselekedetek jöttek létre ezáltal. Ah, micsoda kihallgatás lesz ez! Számot kell adnunk azután arról, hogy miként bíráltunk és ítéltünk meg másokat. Nem arról, vagyis nem arra kell felelnünk, hogy azok mit tettek, akiket megbíráltunk, hanem arra, hogy nekünk elég bátorságunk volt, miszerint megítéljük őket. Gondoltatok-e már arra ti, kik másokat ítélgettek, hogy ezáltal fölállítjátok azt a szabát, amely szerint ti is ítélet alá lesztek vonva? Általában úgy veszem észre, hogy éppen azok, akik a legszigorúbbak mások iránt, nagy kíméletet és elnézést várnak a maguk számára. Az ilyen szempontok azonban nem lesznek figyelembe véve az utolsó napon, mert így olvassuk az írásban, amilyen ítélettel mértek, olyannal mérnek nektek is. A bírónak csak ezt kell mondania. Ezek másokat ítélve már ítéletet mondtak saját maguk felett. Elítélték már saját vétkeiket, mikor azokat másokban meglátták. A legnagyobb büntetéseket mondták ki a legkisebb hibákra, s ezért a saját ajkukról kimondott ítéletek vonatkozzanak rájuk. Nem kell felelnetek a mások cselekedetéért, hanem helyt kell állnotok magatokért, amaz ítélet szerint, mely szerint ti másokat ítéltek. Az utolsó és legfőbb felelősségre vonás teljesen egyéni lesz, azért jól nézzetek magatok elé. Ez a számadás azután a szöveg szerint teljes meghódulással lesz egybekapcsolva. Mert nekem hajol meg minden térd és minden ajak engem imád. Lehet, hogy te ma így szólsz, mi közöm van nekem Istennel. De majd akkor minden kétségen kívül közöd lesz vele. Ami igaz, hogy Isten él, oly igaz, hogy meg fogod hajtani térdeidet előtte. Azt is mondhatod még ma, mit törődöm avval, hogy mit mond a Biblia. De fogsz ám még törődni avval, oly igazán, ahogy Isten él, és ez a meggyődés a legerősebb lesz, amely elképzelhető. Isten negesküdött önmagára, és néked az ő uralmát el kell fogadnod. Feltétlenül jobban teszed tehát, ha most meghajtod magad, mert vagy meghajolnod, vagy törnöd kell. Isten azt akarja, hogy minden élőlény elismerje őt a világ urának. Vagy nem ő teremtette meg magának? Nem egyedül ő az, akinek mindent köszönhetünk? Az Úr sohasem fogja eltagadni előttünk az uralkodásra való jogait. Ő a mindenség alkotója, ezért megköveteli, hogy minden térd meghajoljon előtte, és minden nyelv megvallja őt. Aztán vallás téve el kell ismerned őt, így mondja igénk. Ez alatt azt értem, hogy el kell ismerned, miszerint Isten a te urad és mestered, és neki joga van arra, hogy téged megítéljen. El kell ismerned, hogy az ő törvényeit meg kellett volna tartanod, és aztán el kell ismerned, hogy vétkeztél, helytelenül cselekedtél, és úgy viselkedtél, ahogy nem kellett volna. Ezt a beismerést meg kell tenned, ezt vissza nem vonhatod. Ah, miként fognak az istentelenek és a hitetlenek nyelvükbe harapni, mikor arra lesznek kényszerítve, hogy megvallják balgasságaikat és helytelenségüket. De ezt ki kell ejtenie minden emberi ajaknak. Mikor Isten az ítéletet kimondta, és az istenteleneket pokolba küldte, akkor ők maguk fogják beleegyezésüket adni, hogy az Úr igaz, dacára, hogy elítélte és megbüntette őket. Az Úrnak gondja van rá, hogy mi vagy ez életben, vagy a halálban igazoljuk őt, miszerint elismerjük, hogy ő az igaz Isten. Hozzátok fordulok, kedves hallgatóim, avval a kérdéssel, hogy készen van-e már számadástok, melyet Isten elé fogtok terjeszteni? Egyáltalán vezettek-e számadást? Olykor, mikor egy-egy kereskedő vagy iparos ember a bíróság előtt megjelenik, kiderül, hogy semmiféle könyvvezetést nem űzött, ami feltétlenül rossz jelre mutat. Azt hiszem, el tudjátok képzelni, hogy mit tart a bíró az ilyenekről. Mernétek-e most a vizsgálat elé menni és a kérdésekre felelni? Tudnátok-e számot adni házvezetéstekről? Be vannak oda vezetve pontosan az adatok, és nem fordult elő, hogy olyan dolgok, melyeket követel, oldalra kellett volna írni, a tartozik oldalra lett bevezetve? Ha hamisítást követtetek el, akkor az rossz lesz számotokra, mert a legfőbb ellenőr mindennek utána néz, és egy pillanat alatt rejáljon bármilyen hibás tételre. Készen volnátok-e arra, hogy számadástokat e pillanatban előterjesszétek? Keresztény testvérem, úgy te, mint én, talán várnánk egy kissé, mielőtt igent mondanánk. Azért mégis azt hiszem, hogy megfelelhetnénk, mert tudjuk, hogy Isten elfogad bennünket. Ellenben azok, akik sohasem gondoltak Istenükre, mit fognak cselekedni? Mit tehetnek majd, ha mindegyiküknek számot kell adni magáról, holott ők soha nem vezettek könyvet, kivéve azt, amely el fogja ítélni őket. Mert mesterük jóságát megvetették, az örök Istennel pedig semmit sem törődtek. Ez az ítélet tehát egyéni lesz. Nem viheted magaddal az ítélet csarnokába istentélő édesanyádat, és nem jelenhetsz meg öreg édesatyád társaságában a bíró előtt. Ó gyermekek, ne felejtsétek el, hogy nem szülőitek után fogtok ítélet alá esni, hanem cselekedeteitek után. Megvan írva, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Gondoljatok erre? Vaj, ha Isten megsegítene benneteket. 3. fejezet. Harmadszor ez az ítélet isteni lesz. Meg kell jelennünk az Isten ítélőszék előtt. Az ítélet általános, egyéni és isteni lesz. Mivel pedig az Isten ítélőszék előtt lesz, tehát ezen felül még igaz is lesz. Isten nem fog elnézést tanúsítani, nem fog érdemtelenül megvádolni, és nem fog jónak tartani az csak azért, mert jól jelenünk meg előtte. Nem fogja csak felületesen megvizsgálni a dolgokat, hanem behatol azoknak lényegébe. Készek vagytok-e arra, hogy megvizsgáltassatok, miként a fémet megvizsgálják a tűzben? A tűz által történő megpróbáltatás csak szegényes példája annak a megvizsgálásnak, amet a mindenható szemei előtt minden halandónak végig kell állnia. Meg fog bennünket vizsgálni a legtökéletesebb igazság mértéke szerint. Mi a földön megvizsgáljuk egymást, és ha éppen olyan adakozók, épp oly imádkozók, ugyanolyan kegyelmi ajándékoknak tulajdonosai vagyunk, mint társaink, akkor jónak tartjuk magunkat. Csak hogy a szentség mérlege messze van ettől. Ott nem te leszel a mérleg egyik serpenyőjében, és én a másikban. És ha éppen olyan jámbor vagyok, mint te, akkor elfogadtatom. Nem, nem. Egy más mérték lesz mérvadó, nem ez. Ott az lesz megvizsgálva, hogy mi mértékben van meg szívetekben az igazság, a szeretet Isten iránt, és a hasonlóság Krisztussal. Meg tudtok felelni eme feltételeknek? Feltétlenül alapos lesz ez az ítélet. Az Úr megvizsgálja a szíveket. Nem aszerint fog ítélni, ami a szemek előtt látható, hanem felkutatja a szívek rejtett gondolatait, és azok szerint ítél. Akkor az összes alapok megvizsgáltatnak, akkor nyilvánvaló lesz, hogy az, amire az ember épített, az ütnek kősziklája-e, vagy az elbizakodottság homokja. Nem volt, és nem lesz soha olyan nap, mint az ítéletnek ez a napja. Mert Isten minden elrejtett dolgot napvilágra fog hozni, legyen az jó, vagy rossz, igaz, vagy hamis. Ez az ítélet pártatlan lesz. Mi emberek mindjárt a magunk pártjára állunk, ha rólunk van szó. Rólunk mindig csak igen szeliden szabad szólni, kivéve ha nyomott hangulatban vagyunk, mert akkor meg betegesen érzékenyek vagyunk. Isten azonban teljes pártatlansággal fog megvizsgálni bennünket. Az a gyémántgyűrű, amely az ujján fénylik, tisztelt Uram, nem fog önnek semmit sem használni, és azok a pompás ruhák, amelyeket ön hord, nagyságos asszonyom, a legcsekélyebb befolyással sem lehetnek az ítélet mérvére és lényegére. A tudomány, az egyetemi képzettség és a doktor szócska semmit sem ér, ugyanúgy, mint a grófi korona vagy a büszke hercegi cím a legkevesebb előnyt sem adhatja, mert a címeres pajzsok és a királyi koronák nem jelentenek semmit az Isten trónja előtt, hol egyedül csak az egyén lesz figyelembe véve. Ez az ítélet végérvényes lesz. A legfőbb bírónak a szava mindent befejez. Ha azt mondja, menjetek el tőlem átkozottak, akkor nincs fellebbezés. És ha így szól, jöjjetek hozzám, ti áldottak, akkor én már véglegesen boldogok, akik így hazát találtak. vaj, ha senki sem hallaná közületek azt, hogy menjetek el tőlem. Mert nem másíthatja meg többé ezeket a szavakat. Mennetek kell, mindig messzebbre és messzebbre attól, aki maga képviseli a reménységet, az életet és az örömet. Nincs remény arra, hogy valaki ezt mondja, jöjjetek vissza, ti átkozottak. Ilyen gondolatról tegyetek le, ellenben hangzani fog, menjetek az örök kárhozat tüzébe. Mentsen Isten egy ilyen ítélettől. Az Isten által felajánlott kegyelmet most könnyen elvetjük, de akkor majd felelnünk kell érte. A bíró, aki az ítélőszékben ül, a legnagyobb és legteljesebb kegyelmet nyújtotta nektek e földön. Te ti, hitetlen lelkek, eldobtátok ezt magatoktól. Azok feltétlenül megérdemlik a legteljesebb kározatot, akik lekicsinlik az örök szeretetet. Mikor a bíró majd így fog szólni, ennek a vádlottnak, aki itt a korlát előtt áll, a teljes bocsánat nyújtatott, ő azonban vonakodott ezt meghallgatni. Mikor pedig meghallgatta, annak elfogadását bizonytalan időre elhalasztotta, és ezáltal Krisztus vérét lábaival taposta, és saját magát ítélte el. Ha ez így lesz, akkor ez a cselekedet fogja a legborzasztóbb mardosásokat végbevinni lelkismeretekben, az örökké valóság idején. Elhajítottátok magatoktól a kegyelmet. Ellöktitek az örök szeretetet, és értelmetleneknek tartottátok magatokat a megmentésre. Ez a bűn, mint egy malomkő, fogja örökké nyomni lelkismereteket. Vannak azután a bűnök között olyanok, melyek tudott, meggondolt és elhatározott rossz cselekedetek. Voltatok-e olyan helyzetben, hogy szándékos bűnt követtetek el, és nem menekültetek rögtön a Krisztushoz? Válogattatok a bűnök között, jól tudva, hogy úgy ez, mint amaz egyaránt bűn? Talán még most is válogattok a bűnök között, és ellentálltok a lelkismeretetek szavának? Gondoljátok meg, hogy az ismételt bűnök, az állandóan elkövetett bűnök gyorsabb és biztosabb romlást fognak hozni. Ezek a bűnök egyenesen felmennek az Isten ítélőszéke elé, és legelőször emelik fel vádjaikat ellenetek. De nem tudom befejezni beszédemet a nyomasztó fellegek alatt. Törj elő, napsugár, hozz fényt és melegséget. Keressétek fel azt a helyet, jegyzet, az angol istentiszteleteknél általában, úgy, mint nálunk is némely helyen, mindenki magával hozza a Bibliáját, és kikeresi azt a helyet, mert a prédikátor felolvasott, hogy ő maga utána olvassa. Fordító megjegyzése. Jegyzet vége. Keressétek fel azt a helyet, amelyre vonatkoztatta Pál apostol szavait, mert ottan kedves, evangéliumi szellemű szavakat találtok, amelyek nagyon jól hozzáillenek beszédemhez. Pál apostol az Ézsaiás proféta könyve 42. rész 23. verséből fűzte tovább gondolatmenetét. Nem írta le a verset szó szerint, de az értelme ugyanaz. Így hangzik, magamra esküdtem, és igazság jött ki számból. Egy szó, amely vissza nem tér, hogy minden tért nekem hajol meg, reám esküszik minden nyelv. Nos, melyek azok a szavak, melyek felelnek meg ezeknek? Nézzetek csak utána. Megvárom, míg kinyitottátok Bibliátokat. Megtaláltátok-e azt az áldott helyet? Isten kinyilatkoztatja, hogy minden térnek meg kell hajolnia előtte, és mindenkinek el kell ismerni az ő hatalmát. De melyek azok az intő szavak, melyek figyelmeztetésként álltak emez eskü előtt? Szeretném, ha fényes, tündöklő, sőt a villámsugárhoz hasonló betűkként tudnám ezeket a szavakat csillogtatni. Olvasom. Nézzetek én rajám, földnek minden lakossai, hogy megtartassatok. Mert én vagyok az Úr, és nincsen rajtam kívül még egy. Angol fordításban. A kegyelemnek eme szavai szorosan az ítélet szavai mellett állanak. Gyertek tehát, kedves lelkek, ti, kik bűnösök vagytok, gyertek és hajtsátok meg magatokat Isten előtt, mielőtt az ítélet székébe lépne. Gyertek és tegyétek meg akarattal azt, amit később esetleg akaratotok ellenére kellene megtennetek. Gyertek, ismerjétek el, hogy egyedül ő a bíró, ki minden tiszteletre érdemes. Ismerjétek el, hogy egyedül ő király, és neki engedelmeskednetek kell. Ismerjétek el, hogy az ő alattvalói vagytok, és kényszerítve lesztek arra, hogy neki szolgáljatok. Lássátok be, hogy igazságtalanságot követtetek el, súlyos igazságtalanságot, amelyben nem tartottátok be törvényeit. Gyertek és írjátok le bűneitek sorozatát, áruljátok el saját magatokat, ítéljétek meg magatokat, nehogy egyebek ítéljenek fölöttetek. És végül gyertek, valljátok meg, hogy megérdemlitek az Isten haragját, és alávetitek magatokat az ő igazságos ítéletének. És azután nézzetek fel újra az Úrra, a ti megváltótokra, és szóljatok így: Édes Uram, tudom, hogy te vagy az én bíróm, de te vagy az én szabadítóm is. Odaállok az elítéltek közé, de látom, hogy ott állsz. Te én helyettem, az igaz a hamis helyett, az én közben járóm, aki bűnt és büntetést hordoz el helyettem. Drága Uram, légy az én közben járóm az atyánál. Átadom magam neked. Itt állok kihallgatva, elítélve, megbüntetve, holtan és újra feltámadva, benned, és ezért megkegyelmezve, szabadnak ítélve, megigazulva és szeretve a Jézus érdeméért. Jézusnak vére s érdeme, ez lelkem ékes öltönye, Istennél ezzel állok meg, ha egykor mennybe felmegyek. Az Isten áldjon meg benneteket. Amen.